identitás megismerése és az, hogy a helyiek tisztában vannak azzal, hogy milyen az épített környezet körülöttük, később döntéshozási szinten is megjelenhet, mondjuk, hogyha az önkormányzat szeretne építeni valamit a településen, akkor meg lehet majd kérdezni a helyi lakosokat, hogy mit szólnak mindezek, mindehez?
Abszolút, tehát ahogy az elején kezdtem, ahhoz, hogy szép emberi környezetet alakíthassunk ki, ahhoz értő közönség szükséges. Tehát nem elég a főépítésznek az ügyessége, vagy akár a polgármesternek a nagyon nagy műveltsége, akár építészeti kérdésekben. Nagyon fontos, hogy a lakosságnak a sajátjuknak érezzék az, ami épül, és az ahhoz meg, hogy ez tényleg szép is legyen, ahhoz meg egy viszonyrendszerbe kell ágyazni, ezt is tudniuk kell, hogy mitől szép a településük, és mik azok a hagyományos értékek, amiket meg szeretnének őrizni.
Hol tart most a projekt? Kicsit úgy beszélt róla, mintha már lezárult volna, vagy még folyamatban van?
Igen. Köveskálon kezdtünk bele, és próbáltuk ki ezt a rengeteg sok módszert, illetve ezt a módszertani gyűjteményt, amit összeállítottunk a Szánta Erikával, és szeretnénk aztán tovább is lépni ezzel, és szeretnénk az ország más településére is eljutatni ezt a módszertan, mert nagyon nagy sikere volt. És hát nyilván mi kevesen vagyunk ehhez ketten, tehát szeretnénk olyan képzéseket indítani, ahol ezt a módszertant átadjuk és megtanítjuk olyanoknak, akik a közösségért szeretnének tenni, vagy a épített környezet megóvásáért.
Itt szakemberekre, építészekre, tervezőkre, esetleg városvezetőkre, vagy helyi lakókra gondolnak, vagy mindenkire?
Ezek tulajdonképpen mindegyike. Tehát nyilván a főépítészek azok, akik leginkább jártasak egy településnek, ők ismerik, ők a felkentjei annak, hogy mi a településen a legszebb értékek. Tehát nyilván nekik lenne a legjobb feladatuk az, hogy ezt bemutassák és megpróbálják népszerűsíteni olyan formában, amiket mi kidolgoztunk, és amik tényleg átmennek, és nem maradnak meg ilyen érthetetlen szinten, vagy megfoghatatlan szinten.
Egy 10 perccel ön után egy következő beszélgetésünk majd éppen a balatoni civil minimumnak az esélyéről szól, hogy civilek összefognak, azt hiszem ez talán inkább a Felvidéken, de lehet, hogy egészen a Balaton körül, hogy hogyan lehetne bizonyos garanciákat, meg feltételeket a civilek részéről nyomásgyakorlással, és az valójában tele van ilyen tétele, de hát majd csak egy 20 perc múlva fogom megtudni, de csak körülbelül már ismerem ezt a...
Igen, hát nagyon sok kísérlet nem vagyunk már túl, tehát mi készítettünk kollégáimmal egy Balatonfelvidéki építészeti útmutatót, ami mindenki számára érthetővé teszi, hogy mitől Balatonfelvidéki a Balatonfelvidéki építészete, és mitől szép egy ház a Balatonfelvidéken, és aztán ezt tovább dolgoztuk, vagy ezt a logikát, mert ez nagy sikere lett, hogy közérthetően próbáltuk elmondani a szépséget, az építészeti szépséget, és ebből született tulajdonképpen a településképi arcolati kézikönyvek, amiket aztán minden településnek meg kellett csinálnia, és ebbe segítettük a Lechner Tudásközpont munkatársaként az önkormányzatokat, főépítészeket. Csak aztán ennek a nagy-nagy munkának, amit az egész ország végzett, vagy az egész országra kiterjesztettek, ennek aztán a sok értékes anyaga, tehát ezek a településképi arcolati kézikönyvek, ezek nem feltétlenül jutottak el azokhoz, akikhez szántuk. Tehát ez a társadalmatosítási folyamat, ez elmaradt. Tehát tulajdonképpen már össze vannak gyűjtve, hogy mik a szépek, melyik településnek mi ad identitást, és mi az, amire büszke lehet, de ezekről nem feltétlenül tudnak, mert hogy sokszor csak az internet ilyen nehezen hozzáférhető bugyraiba, vagy esetleg a építési osztályon egy-egy kinyomtatott példányba található meg. Tehát, hogy ezeket szeretnénk eljutatni mindenkihez is, és érthetőbbé tenni még inkább azt, hogy miért jó ott élni, ahol élnek.
Köszönjük szépen, és gratulálunk ehhez a projekthez, további sok sikert kívánunk, és azt hiszem, hogy itt a Civil Rádióban szívesen foglalkozunk ezzel a fejlesztéssel is. Kara László volt a vendégünk, Pro Architektúra díjas építész, közös építés, közösségépítés, ez a TINLEB projekt címe, amelyet tehát Köveskálon valósítottak meg. Igen. Egyelőre. Köszönöm szépen, minden
nagyon jót kívánunk. Nagyon szépen köszönöm,
viszont hallásra.
Thank you.
that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. To the little faggot with the earring and the makeup. Yeah, buddy, that's his own hair. The little faggot got his own jet airplane.
Perc.
Szívesen adományozunk, de szeretnénk tudni, hogy mire van szüksége a támogatottaknak. Többek között ez az egyik eredménye annak a kutatásnak, amelyet a Jettel és a Baptista Szeretett Szolgálat közösen valósított meg, valamint egy közös kampány is van a napokban az adományozással kapcsolatban. Berceli Réka, a Baptista Szeretett Szolgálat PR vezetője van itt velünk a vonalban. Jó napot kívánok, én Dudok Nágy vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Először röviden a kutatásról szeretném kérdezni, mik azok a legfontosabb sarokpontok, amelyeket feltártak most az adományozási kedvvel kapcsolatban?
Mi üdvözöljük ezt a kutatást, a Jettel jóvoltából valósult ez meg, már 5. éve minden karácsony végzik az adományozási szokásokról ezt a kutatást. Mi kutatást még nem végeztünk a Szeretett Szolgálatnál, mi csak tapasztalatból tudjuk, hogy hogyan alakul az adományozási kedv Magyarországon, illetve a szokások. Ahogy ön is említette, az emberek szívesen adományoznak, de szeretnék tudni, hogy mire van szüksége annak, akit támogatnak. És a cipősdoboz akció az egy nagyon jó alkalom ilyenkor, hiszen az adományozók tudhatják, mert már 21 éve megy ez az akciónk, hogy hátrányos helyzetű gyerekeknek gyűjtünk ajándékokat, tehát karácsonyi ajándékot, játékokat, könyveket, édességet, minden olyasmit, aminek egy gyerek örül. Úgyhogy aki ilyenkor adományoz, annak nagyon jó dolga van, hiszen pontosan tudja, hogy mit kell beletenni a dobozba, mit nem kell beletenni a dobozba. Úgyhogy erről órákig tudnék mesélni.
Ez az adományozási kampány, ahol 1200 gyerek kívánságát próbálják teljesíteni? Szóval ez egy külön adományozási kampány?
Igen, a Jettel most úgy gondolta, hogy 1200 gyereknek a saját kívánságát teljesíti, ami nagyon szép dolog. És hát mi nyilván kapcsolatban állunk olyan gyerekekkel, olyan hátrányos helyzetű családokkal, ahonnan meg tudjuk szerezni a gyerekek kívánságait, és cégek tudják ezeket teljesíteni.
Önök éppen most milyen kampányban vannak, hogyan próbálják segíteni az adományozási kedvet? Még ha jól tudom, akkor egy héten keresztül lehet adományozni.
Igen, a cipősdoboz akció az december 18-án zárult, és az a tapasztalatunk egyébként, hogy ilyenkor az utolsó pillanatokban megnő az adományozási kedv. Ilyenkor adnak a legtöbben, tehát mi kimondottan gyerekeknek várjuk ilyenkor az ajándékokat. De a Jettel kutatásából egyébként az is kiderült, hogy sokan inkább pénzt adnak, általában 5000 forint körüli összeget. És aki itt szeretne adományozni, annak is jó hírem van, mert nálunk a www.cipősdoboz.hu oldalon ezt is meg lehet tenni, tehát pár kattintással otthon a fotelből lehet adományozni, és mi ebből az adományból is játékokat veszünk a gyerekeknek, becsomagoljuk őket, és eljuttatjuk oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Úgyhogy kiderült még ebből a kutatásból, hogy sokan bizalmatlanok, hogy nem tudják, hogy hova kerülnek, jó helyre kerülnek-e azok az adományok, amiket adnak, és sokan azért nem adnak, mert talán nem hiszik el, hogy valóban oda kerül, ahol szükség van rá. Ezeket is szeretném megnyugtatni, ezeket az embereket, hiszen hogyha olyan szervezeten keresztül adományoznak, mint például a Baptista Szeretett Szolgálat, ahol például ezt a cipős doboz akciót mi már 21 éve működtetjük, nyomon lehet követni a weboldalunkon, a Facebook oldalunkon, fotók alapján is, hogy valóban hátrányos helyzetű gyerekekhez kerülnek az adományok, úgyhogy itt ebben nincsen semmi rizikó.
Összegyűjtötték a konkrét igényeket is azzal kapcsolatban, hogy ki mire vágyna, vagy mit szeretne szívesen látni a cipős dobozban?
Igen, vannak ilyen cégek szerencsére, akik mellettünk állnak, mint a Jettel is, és bizony sok iskolából, óvodából összegyűjtöttük a gyerekek kívánságait, és akkor ilyenkor a cégek ezeket így teljesítik, úgyhogy ilyenkor a gyerekek azt kapják, amire tényleg a legjobban vágytak.
Van valami oka annak, hogy a gyerekeknek a 13-18 éves korosztálynak kevesebb adomány érkezik?
Hát azt gondolom, hogy a kisgyerekes szülők talán többségében vannak azok közülük, akik jobban hajlanak az adományozásra. Valószínűleg ez így van. Ez az én tapasztalatom is, hogy amikor a gyerekeink kicsik voltak, akkor a játékaik nem használódtak el. Nagyon szívesen odaadtam másnak, aki még ennek használt veszi, mert hogy nem csak új játékokat, könyveket várunk ilyenkor, hanem használtakat is, de nagyon jó állapotúakat, amiket még ajándékba oda lehet adni. Igen, úgyhogy ezt tapasztaljuk, hogy a kamaszoknak kevesebb ajándék érkezik. Talán lehet, hogy ötlet is kevesebb van, hogy mit lehet adományozni egy kamasznak. Könyveknek, tisztálkodási dolgoknak, kisebb elektronikai felszereléseknek ők is nagyon örülnek, úgyhogy nagyon örülök, hogy megkérdezte, szeretném felhívni az adományozók figyelmét, hogy rá is gondoljunk.
Van-e valami a tárgyi és pénz adományokon kívül, amit még fel lehet ajánlani, és örülnek neki az adományozottak? Van-e valamilyen szolgáltatás például?
Hát igen, ilyen az önkéntesség. És hát sajnos azt tapasztaljuk, hogy az önkéntesség kultúrája Magyarországon még elég gyerekcipőben jár, mert például mi is hasznát vennénk ebben az időszakban önkéntesek segítségének, akár a cipődobozok mozgatásában, pakolásában, hozatalában bizonyos gyűjtőpontokról, ugyanis több mint 400 gyűjtőpontunk van az országban, tehát van bőven feladatunk, néhány logisztikai partnerünk van, akikben segítenek, de azért jól jönne még néhány önkéntes segítsége is, de évközben is bőven lehetne nálunk olyan munkát találni.
Hol lehet mindezekről tájékozódni és jelentkezni?
Ezekről a Baptista Szeretett Szolgálat honlapján lehet tájékozódni, és nálunk lehet e-mailben vagy akár telefonon jelentkezni. Mindenkit arra biztatok, mert az a tapasztalat, hogy nagy boldogságot okoz az önkéntes munka.
A trendeket figyelembe véve növekszik az adományozási kedv Magyarországon? Egyre több adomány érkezik?
Ezt nem mondhatnám. Ugye a Jettel kutatásából is kiderült, hogy körülbelül stagnál az adományozók száma. Mi is ezt tapasztaljuk, tehát nem növekszik. Tavaly 50 ezer cipős doboz ajándékot gyűjtöttünk össze így az adventi időszakban. Persze mindig volt ez már kicsit több, kicsit kevesebb, úgyhogy azt gondolom, hogy egyelőre nem növekszik, de mi mindig bízunk benne, és mindent meg is teszünk azért, hogy növekedjen az adományozók száma.
Hogyha egy-két mondatban összefoglalná azt, hogy miért jó adományozni, és hogyan biztatná hallgatóinkat mindenre?
Hát, aki egyszer adományozott, az átérzi azt, hogy ez mennyire jó érzés nekünk magunknak, az adományozóknak is. És hogyha belegondolunk ilyenkor egy kicsit abba, hogy milyen helyzetben vannak az országban gyerekek, illetve családok, nagyon sok olyan családdal állunk kapcsolatban, akiknek még karácsonyfájuk sincs, nemhogy karácsonyfa alatt ajándék. És ilyenkor, ha egy picit megállunk itt a nagy karácsony előtti rohanásban, és erre gondolunk, akkor szerintem megérezzük azt, hogy miért is jó adományozni.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk a vonalban Berceli Réka, a Baptista Szeretett Szolgálat PR vezetője. a Jettel felméréséről beszélgettünk, ami az adományozással kapcsolatos, valamint a Baptista Szeretetszolgálat adománygyűjtési programjáról is szót ejtettünk. Sok sikert kívánunk munkájukhoz, és köszönjük szépen, itt volt velünk a vonalban, viszont hallásra.
Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
Egy érdekes hírről hallottunk a közelmúltban. Balatoni civil minimum készül. Erről beszélgetünk a továbbiakban Szelli Keresztúri Barbarával. Szia, Barbara! Akit egyébként sokan csak meg itt a civil rádióban is Balaton Barbarának hívunk. Szóval szia még egyszer!
Jó napot, szervusztok, és szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Találtam egy, vagy hát küldtél egy levelet, ami nagyon érdekesen próbálja bemutatni azt, hogy, hogy volt egy összejövetel november végén valamikor ott a Balatonnál, talán civil szervezeteknek a találkozója, és akkor fogalmazódott meg ez a címben elhangzó balatoni civil minimum, de mondd ezt el egy kicsit bővebben kifejtve, kérlek.
Igen, az első szavam ad legyen a köszönetém, mert a Zamádi Érdekvédő Egyesület, aki ezt szervezte, és hát társai, partnerei, ennek jár ez az érdem, hogy ők ezt így összehozták a civileket. Én meg ugye 2006 óta foglalkozom a tanulótérség Balatonnal, és ennek keretében most már több mint 5 éve a Balaton jelene és jövő programmal, projekttel, amiben egy fenntartható jövőképet szeretnénk összeállítani, és annyira örülök, hogy már aktívak a civilek. Volt alkalmam az előbbi köveskáli beszélgetésben is egy kicsit behallgatni, és annyira jól esik, hogy ennyi aktivitás van már, és hogyha így a neveket figyeljük, a programneveket, a civil egyesületek neveit, mindegyikben megjelenik ez, hogy érték, hogy szépség,
identitás, egy, igen.
Igen, hogy egy kerekebb, jobb életminőségű jövő lehessen a Balaton körül, tehát ez így visszatükröződik, és a mi projektünk keretén belül tettünk akkor javaslatot itt a civil találkozón, hogy hát legyen egy civil minimum, értjük ez alatt, hogy erősítsük egymást, hiszen tényleg akkora a tisztelet itt egymás iránt, és én úgy érzem, hogy a Balaton szeretete köt minket ugye összeben a munkában, és ennek adjunk egy struktúráltabb, kézzelfoghatóbb keretet is, amire lehet hivatkozni. Uh-huh. Ezt valahogy vésük külbe, hogy mit is jelent civilek számára, hogy a Balatonnal foglalkozunk. Miből nem engedünk? Ez ott a találkozón is többször így felmerült, hogy ennél ne engedjük tovább se a jogalkotókat, se a...
Beruházók, befektetőket, gondolom.
Így van, igen, igen. Úgyhogy ezt szeretnénk lefektetni. Hát ennek konkrétumai is vannak, hát ugye a mi részünkről a javaslat az irányba megy, hogy az átláthatóságot kell erősíteni minden szinten. Tehát ha befektetésekről, építkezésekről, de akár turisztikai projektekről is van szó, akkor is hadd lássuk már, hogy miről is van szó. De ide illik a törvények betartatása, ezt nagyon sokszor húznám alá, mert ezzel sebből vérzünk.
Hát a közösségi érdekérvényesítés az eléggé kezdő stádiumban, vagy hogy mondjam, eléggé elhanyagolódott. Valahogy úgy gondolták sokan, hogy az úgy magától jön, de össze kell ehhez is csiszolódni, és hát biztosan kell eszközöket, vagy módszereket találni, hogy hogyan lehet tárgyalni, hogyan lehet érdeket tisztán megfogalmazni, és aztán érvényesíteni is. Talán én ilyesmit sejtek abból, amit mondasz.
Igen, ez egy nagyon jó irányát. Mi is ugye ezt oktatással, tanulással segítjük elő, akár tanácsadással. De így madártávlatból nézek, a Balaton, vagy hát így az egész ország demokráciai helyzetére, akkor pont az, amit itt felsoroltál, azokból a sebekből vérzünk nagyon. Tehát, hogy miképpen érvényesítsük azt, amihez jogunk van, akár törvényileg is már leírt, lefektetett jogunk, és tehát a törvények betartatása egy óriási téma.
Tehát akkor ez a minimum, ez ugyan a civilek fogalmazzák, de valójában nem csak az egymással való viszonyhoz, vagy az egymás igással való viszonyhoz, hanem hanem a különböző hatalmi szervezetekhez, intézményekre is vonatkozik, hogy mi az a minimum, amiből nem engedtek jól forgatom, vagy jól ízlelem ezt?
Igen, tehát kifelé mit sugárzunk kifelé, hogy miből nem engedünk, mi az, ami egy alap, amiből tényleg ne vésen le már senki. Ugye mi mindig a természet értékekre, adottságokra épülő projekteket javaslunk, ebből létezik már egy zöld minimum is, de ez, hogy civilek fogalmazzák meg azt, hogy ők miben nem engednének, ez nagyon fontos, hiszen ez szervesen kapcsolódik a helyi önkormányzatok működéséhez, tehát itt említettem ugye az átláthatóságot, ha nem függesztik ki azt, hogy mi történik egyes földekkel, egyes építkezésekkel, akkor nem tudunk róla. Ha nélkülünk döntenek rólunk, akkor sem tud érvényesülni valójában az, amit a törvény azért már garantálna. És amit szeretnénk még, az, hogy legyen egy bizonyos vétójog, most ezt nagyon lerövidítve fogalmazom meg, mi azt jelenti, hogy mondhassunk nemet valamire. Tehát itt ne ahogy úgy kezdődjenek a tárgyalások, hogy már el lett döntve, hogy valami lesz, legfőjebb 25 fából csak 23-at vágnak ki, hanem mondhassunk akár egy befektetésre, akár egy fejlesztésre is nemet. Ugye a fejlesztések, picit ebben különbözünk, ahol nagyon szép Köveskáli projektől, amit itt hallhattam nálatok az előbb, hogy mi ugye a fenntartható fejlődésről beszélünk, ami egy sokkal lassúbb, sokkal munkaigényesebb dolog, és hát mi azt valljuk, hogy ha valami nem így épül, így szervesen, alulról, akkor nem is biztos, hogy jövőképes.
Hogy volt milyen volt a fogadtatása? Nem voltak-e, akik azt mondták, hogy hát azért nem akarjuk összeakasztani a gerendát, vagy bajusz, már nem is tudom, hogy mire szokták, hogy szól a mondás, a hivatalokkal, tehát vannak óckodók, vannak bátrabbak, szóval milyen volt akikkel szövetkeztek most, vagy akikkel együttműködést terveztek, milyen volt ennek a rezonanciája?
Hát ők már nagyon sok mindenen átmentek velünk együtt.
Aha.
Nagyon sikeres.
Hát nem kellett akkor az alapokat nagyon, nem. Az együttműködés alapjait leszögezni.
És azt kell látnunk, hogy akár milyen sikereket érünk el, akár itt civilekként is a Balaton körül, mindig akad munka. Tehát például most Csopakon szeretnének egy óriási kikötőt építeni, akkor egy olyan projekt került az asztalra, amiről én sem tudtam még eddig, mert úgy minden így fű alatt történik, hogy tőlünk a Szentgyörgyhegytől nem messze Szigligeten a Nádas egyik legszebb részét szeretnék tönkretenni, és akkor ilyen csónakházakat építeni. Azt kell tudni, ami nagyon-nagyon alap, és ez is ehhez a minimumhoz tartozik, hogy a Balaton és környéken Natura 2000-es terület. Tehát amit itt teszünk, az mind az Európai Uniós szinten védettséget élvező területek ellen megy. És ez is egy olyan civil minimum, tehát ezt kimondani, hogy álljon meg a menet. Itt nem lehet minden egyes befektetésnél már elfogadott Európai Uniós normákat megszegni. Ez olyan, mintha az emberi jogainkat csorbítanák.
És mi a következő lépés? Tehát ti most sok tekintetben azt veszem ki a szavaidból, hogy közel vagy nagyjából egyet értetek, de hát ahhoz, hogy ez a szó közbeszédnek része legyen, ahhoz, hogy azokban a hivatalokban, ahol akikkel dolgotok van, azokban ezt respektálják, vagy akár jó szándékkal csatlakoznának ide, mert az ő számukra is sokszor egy védelmet jelent, hogy de hát a civilek akarják, van mire hivatkozni. Szóval, hogy áll ez a dolog? Van-e valami következő határlépés, vagy valami konkrét találkozó, ami történni fog?
Igen, mi azt szeretnénk, hogyha ez is, tehát a mi módszertanunk mentén lehetne sikeres, tehát azt jelenti, hogy szervesen építkezünk, közösen fejlesztjük akkor ezt a minimumot. Mi ugye adunk egy irányt, hogy milyen irányba mehet el.